No, hát szervusztok, ismét itt vagyunk, ez a Boba Blabla negyedik része, amelyben a The Book of Boba Fett negyedik részét fogjuk kibeszélni. Én Földi Bence vagyok, az Iro.hu főszerkesztője, és ismét itt van velünk Kádas István főszerkesztője, tessünk, szervusz!
Sziasztok!
Valamint három szerzőnk, Kajtár Virág, szia!
Sziasztok!
Boros Bálint, hello!
Hello!
És Kelemen Richard Rickson.
Szép jó estét!
Hol van Rickson? Hát itt. No, és közben már jönnek a kommentek. MMVMM 7.52-kor beírta, hogy indult a menet. Ez egy kicsit korai volt, de most már elindult a menet. No, és hát talán ez volt az eddig leghosszabb részünk a sorozatban, amit egy Star Wars újonc rendező, Kevin Tancharoen rendezett. Egy 37 éves direktor egyébként, aki korábban is főként ilyen tévés produkciókban dolgozott, mint a Zöldijász vagy a Shield ügynökei, meg még egy csomó másik. Valami Mortal Kombatos rövid film részes sorozatot is csinált, ezt nem vágtam. Na mindegy, volt ilyen is. Szóval ő rendezte első körben, hogy tetszett nektek így in general. Aztán belemegyünk majd nyilván megint a részletekbe. Virág?
Szerintem ez korrekt volt. Nekem ez volt olyan, mint amit múltkor Ricsi mondott, hogy ilyen nagyon abszolút értéseim voltak két végletbe. A fele az nagyon unalmas volt, nekem a másik fele meg nagyon tetszett. Szóval így jártam.
Bálint?
Hát nekem szerintem ez volt a évadban a második rész után a kedvenc. Tehát ilyen kis hullámzó az évad, de ez most a jobb részek között van egyértelműen.
István?
Jó volt.
Bővebben.
Vagy úgyis fogom róla beszélni róla később.
Ja. Ricsi, aki
lefett a teregetőket.
Itt MMVM-en.
Nagyjából hasonlóan vagyok, mint Bálint, így a második résszel vetekszik eddig nekem a legjobb részekkel, vagyis hát inkább úgy mondanám, hogy az első és a harmadik rész nem volt olyan jó, ezek meg jók voltak.
Na hát akkor nagyon különbözően látjuk, mert szerintem ez volt a második leggyengébb rész az évadban, úgyhogy, de hát kinek mi?
Nem vagyok egyedül.
Mit akartál mondani, István?
Ja, meg akkor hogy és neked, hogy tetszett, de ja.
Igen. Szóval nekem az volt főleg a bajom vele, hogy ilyen nagyon gyengék voltak szerintem a párbeszédek, meg az ilyen beszólások, hogy mit tudom én, fire in the hole, meg next time don't touch my buttons, meg ilyen nekem az hülye tetszett beszólások, szerintem az nagyon, engem nagyon kilökött. Na mindegy. Virág kedvencével indult a rész, egy jó visszaemlékezéssel, ismét a baktatartály, és hát a résznek szerintem a háromnegyede durván az visszaemlékezés volt, és szépen elvarrogatták azokat a szálakat, amiket el kellett varni. És hát már egyből sejteni lehetett, hogy a Mandalórival is össze lesz kötve most már tényleg, mert a Boba ottani témája hangzott fel, amikor így ráközelítettek a fejére, tehát már ezzel megelőlegezték a dolgot. Ugye láttunk itt már az elején egy húsevő bantát, ami már önmagában vicces volt. Aztán ugye láttuk a fényeket a sivatagban, aminél Mandó zene is szólt, és ugye nyilván itt az a rész, tehát annak a jelenetnek a másik felét láttuk kvázi, amikor ugye Toro Calican mindannyiunk kedvence, és Din Djarin küzdött Fennec Shandell még a Mandó első évadban. És ugye itt végre látjuk azt is, hogy hogyan menti meg Fenneket Boba. Ugye elviszi őt a Mos Eisley szélén található modderekhez, és hát ez a jelenet nekem egyáltalán nem tetszett. Tehát ez az in-universe techno, meg ezek a... Na mindegy, szóval ez nekem nem... Tudom, hogy ez teljesen, tehát ez a Star Wars-ba tökre beleillik, hogy vannak ilyenek, meg igazából más bolygókon is, szerintem meg játékokban, meg ilyesmit beláttuk már ilyet, de nekem gagyi volt, meg hosszú, még akkor is, ha meg volt itt is a Star Wars nepotizmus, hogy Ming-Na Wen fiát is láthattuk ebben a jelenetben. Na mondjad, István!
egyből erről a modos dologra. Amúgy itt tök érdekes, hogy ezt beszéltük is azóta, hogy a múltkiadásban hát nem is nagyon foglalkoztunk vele, meg sokkal szerintem ráeszméltünk, hogy hát ezért kellettek ezek a modos csapat, hogy a feneknek így lesz a megoldás. Tehát akkor erre pedig teljesen logikus lett volna az előző rész,
amúgy. De nem esetlenek.
Nagyon sokan ezen meglepődtek, köztük én is, és nem jó lett így már a megmagyarázása a dolgoknak.
Itt írja közben Gerő Tomi, azt még gyorsan bemondom, hogy időrendben kicsit furán jött ki szerintem, mert a fények és fenek lelövése között több idő telik el, de hát ugye a bantával oda is kellett érni, tehát ez az idő eltelés. Ez
az legalább 3 nap, amíg bantával oda ér.
Na, a maszkanata a Hédinek leesett. Hát gratulálunk. Ki volt még, akit jelentkezett?
Ja, én.
Na mondjad, Bálint.
Ja, hát én szintén ez a modoshoz, hogy nekem ellentétben veled sokkal jobban tetszett ez a modszalon, plusz így jobban is Star Wars-osabb ez az egész modern robogó szubkultúra Tatooine-on már, hogy ilyen kicsit ilyen féllepukkant helyen csinálják, tehát nem az a nagyon szuperül kinéző, csak a modok. Plusz tetszett a zenei aláfestés, és ennek az egésznek nagyon jó hangulata volt.
Jó, tudom, én vagyok boomer, de nekem ez nagyon, nagyon nem jött.
Ja, én sem szeretem a technót, de ide illet szerintem.
Egyébként egy rapper fickó alakított a csávót, aki csinálta. Na, mondjad, Virág.
Na, épp ezt akartam mondani, hogy ez a fickó, aki énekes, én amúgy nem ismerem, de hogy engem pont ez rántott ki, hogy ő egyik zenéje, ami a való életbe van, tették bele.
Ja, tényleg?
Igen, és hogy én már hallottam ezt a zenét, és nem tudtam, hogy honnan.
Akkor én is boomer vagyok, nem csak te, Bence.
Ezért ott hallottam így. Uh-huh. De amúgy a techno nem zavart volna, tehát hogy csak ez így teljesen kirántott. Viszont amúgy azt tetszett, hogy a karja az egy B2-es Super Battle Droid karja volt.
Hát részben, mert ugye cserélgette.
Igen.
Mint egy fogorvos. Ez nagyon vicces volt. Tehát olyan volt, mint egy ilyen fogorvosi eszköz, hogy jó, most lecsülöm a fejét, és mindegy. Vicces volt.
Egyébként nekem azért tetszett, mert olyan volt, mint egy ilyen tetováló vagy piercing szalon. Tehát nekem azt a hangulatot hozta, hogy így összegyűlnek a lázadó fiatalok, és akkor nyilván a Star Wars-ban egy kicsit nagyobb szintre van emelve, egy messzi-messzi galaxisban az, hogy mit jelent a kamasz lázadás, ők megszabadulnak testrészeiktől, hát vagy ha nekik ez kell, akkor ez kell. De így maga ez a hangulat, ez szerintem
hozta. Igen, ilyen autószerelő műhely, meg tetováló szalon egybe. Nagyjából ilyen volt.
Ja.
A kommentje is érdekes, hogy kicsit olyan volt, mint egy vendor az Old Republic játékból az egész. Mégis igen.
Igen, én is erre utaltam, hogy azért ennek van már kvázi előzménye, de azért na. Egyébként itt írja Hanák Józsi, hogy Thundercat-nek hívják a modder fickót.
Felírom, amely nehogy meghallgassam listára.
Boomer. Jó. És utána ugye felébred Fenek, látja, hogy milyen szép gép alkatrészek vannak a hasa helyén. És ugye itt akkor Boba ismerteti Fenekkel a nagy tervét, hogy vissza akarja szerezni a Firespray űrhajóját, és ugye dealt kötnek, hogy ha ez sikerül, akkor Fenek szabadon távozhat. Ugye itt Istvánnal beszéltük már, hogy megint jönnek majd ezek az emberek, hogy úristen, miért nem Slave One-t mondott, de Istvánnak tök jó megoldása volt erre, hogy ha egy parkolóban keresed az autódat, akkor nem azt fogod mondani egy vadidegen embernek, hogy hát keresem, nem tudom, Jancit, az kocsimat, hanem a Volkswagenemet, vagy valami hasonlót. Tehát, hogy nagyjából a típust írod le ezzel. Igen. Ez nektek volt erre valami megmondásotok, hogy úristen, nem Slave van.
Én így dörzsöltem a tenyermet, hogy úristen, a héterek erre már ugrani fognak.
Itt írja is Gerő Tomi, hogy TFM Triggered, ugye ez a The Phantom Menace, akik ezzel van egy ilyen csoport a neten kvázi, akik így nagyon ugranak minden ilyesmire. Bálint, te jelentkezel, vagy csak a mikrofont tartod kezel?
Igen. Nekem elején az nem tetszett, hogy így nem a hajó nevét mondja, de így a rész megnézésen olvasgatva a fórumokon, Facebookon, ugye ott írtak róla, hogy azért mondja, hogy ne valami random hajó miért menjen oda fenek, hanem valami olyasmiért, amiért tényleg megéri, hogy tud róla, hogy milyen, mint ahogy Han is mondta, hogy WCX 100-as, nem pedig például az, hogy Ghost. Mert a hajótípus többen ismerik, mint például a hajónak a nevét, szóval így utána nézve, gondolva, már logikusabb volt, hogy a Fire Spray-t mondja.
Pedig már akartam mondani, hogy ne olvass el fórumokat, de végül is jól sült el.
Mert a fórumokkal.
Hát, hagyjuk. Menjünk tovább, ugye akkor szépen elbantagolnak a Jabba palotájához, ami szintén legalább 2 hét volt, és Fennec a puska tusából elővesz egy nagyon kis cuki, apró kameradroidot, amivel aztán feltérképezik a Jabba palotáját, és Jég Attila írta azt hiszem a szerkesztőségi csoportba, hogy utoljára ilyen kameradroid jellegű dolgot így élő szereplősben a Bajos Árnyakban láttunk még Mornál szintén a Tatooine-on. Szóval ez is egy ilyen szép utalás volt. Kvázi csak az egy picit nagyobb volt. Hát, igen.
Technológia fejlődik, egyre kisebbek, ugye?
Igen.
Igen. És hát akkor itt van egy ilyen kis beszélgetés Boba és Fennec között, amíg várják vissza ezt a kameradroidot, és ott itt mondja el Boba, hogy át akarja venni Bib Fortuna trónját, és akkor erre mondja neki Fennec, hogy tehát egy gotrát akarsz vezetni? Tehát ezek szerint a gotra az nem csak a droid gotránál jön elő, hanem az egy ilyen kvázi megnevezése az ilyen alvilági szervezeteknek, így in-universe. Ez nekem mondjuk érdekes volt.
Mandóba is, amikor a második évad elején fellóbatja azt az űrgét, akiből információt szed ki, az is azt mondja, hogy gotrára esküszöm. Valami ilyesmi, hogy nem tudok semmit, vagy valami ilyesmi mondatot.
Igen, de ott még lehetett azt hinni, hogy nem tudom, hogy a droid gotráról van szó, de nem tudom nekem. Igen, az nem jött le olyan egyértelműen, de most már tényleg egyértelmű. Na és itt mondja azt Boba, hogy belefáradtam abba, hogy idiótáknak dolgozzak, akik meg fognak öletni. Erre aztán majd később egy másik beszélgetésben is visszatérnek, és akkor elárulja azt is, hogy amiről eddigi adásainkban is beszélgettünk, hogy a taszkeneknél töltött idő az őt megváltoztatta, abba akarja hagyni a fejvadászatot, és hát nekem ez ilyen nagyon szájbarágós volt azért. Tehát, hogy értem, hogy az amerikai nézőknek készül a sorozat alapvetően, akik nem fogják fel az összefüggéseket, de nekem ez ilyen, tényleg most akkor elmagyarázzuk, hogy Bobának karakterfejlődése van, kedves nézők.
De szükség van rá, mert látod, hogy eddig is pont ennek a meg nem értése miatt volt egy csomó probléma, egy csomó hét.
Nem is kell Amerikáig menni.
Igen, fejbe kellett rágni néha.
Hát ez borzasztó.
Igen, de...
Ez nem ország, hanem az embertípus válogatja, hogy most érti-e vagy nem.
Ja. Na mindegy, ez nekem ilyen kicsit ilyen döcögős párbeszéd volt szintén, meg mondom, ez ilyen szájbarágos, ez nekem annyira nem tetszett. Mondjad István.
Közben csináltam egy gyors Google keresést a gotra szó miatt.
Igen.
Hogy érdekes, hogy ugye a dámiót azt a japán kultúrából vették, a gotra szó meg hindu. Aha.
Oh.
És ilyen vérvonalt, meg leszármazást, meg ilyesmit jelentetek szerint, a gyors keresés szerint.
Tehát akkor ez összefüggésben van azzal, amit aztán később mond, hogy hát kell neki egy törzs.
Aha.
Aha. Jó, az jó. Ami ennél jelenetnél aztán ugye utána történik, hát ott eldobtam az agyam. A kapu mellett van egy ilyen szennyvíz járat, és akkor azon így be tudnak menni. Hát ez miért nem jutott eddig eszébe senkinek? Hát ne vicceljünk már. Legalább rakták volna a palota másik végébe, ne a kapu mellé. Tehát értem, hogy ilyen hemszúrdok jellege, hogy a bedobod azért a bombát, és akkor minden felrobban. De hát ne vicceljünk már. Na mindegy, ez itt
lehet, hogy a fejemet. Lehet, hogy a palotának a tervezője haragudott Jabbára, ezért ott hagyott egy nyílást, ahol majd be lehet menni.
Ja, a kapuba? Vagy... De mondjuk nem ő tervezte, de mindegy, tehát ez igen, ilyen templom volt.
Pont ezt akarom, nem az volt a célja ennek az egész védelmi funkciójú jó, igen. Legyen, hanem ez egy templom, ez egy kolostort.
De éven, akkor is le lehetett volna zárni. Amikor fejvadász, vagy mi az bűnszervezeti vezető vette át ott az uralmat. Na mindegy, lényegtelen. Ez ilyen írói könnyű megoldás volt szerintem. Na mindegy, és akkor ugye bejutnak egy konyhába. Hát itt aztán csak folytatódott a fejfogás. Hát volt ugye ez a hatkarú konyhás droid, aminél gondolom Virág nagyon örült.
Nagyon.
Grievous utalás, de egyébként ez a droid ez már szerepelt a klónok támadásában. Ja. Szóval nem egy, ezt én is utólag láttam, nyilván nem ismertem föl, mert egy villanásnyi ideig látszott, és hát nyilván már készülnek a mémek, hogy Hello there, General Fett. És volt ez a patkány írtó droid is aztán, de mondjad
a meg Virág. Fíriás.
Igen, igen, mondjad még Virág, mert nem, lehet, hogy még az
ez ja, hogy már az ajtóhoz is, meg a shave-droidokhoz is, hogy ugye az egyik shave-droidnak, mármint hát igazából mindkettőnek, de először az egyiknek levágja a fejét a fenek azzal a kis késével, amivel kivágta az ajtót is, ezt a rácsot, és az a hang, amivel Dooku nyakát vágja el a neki. Ugye, és akkor én ebből arra számítottam, hogy a másik séfet fel fogják gyújtani, hogy úgy halljon meg, mint Grievous. És akkor így mindkettő megvan erre, annak is levágta a fejét, és szomorú voltam, hogy mekkora kihagyott szinte.
Hát a lángok nem ezt a droidot érték, hanem a lepi droidot.
Hát igen.
Mondjad István.
Én tegnap a második, harmadik részt egymás után megnéztem, és vicces benne, hogy megfigyelitek, Boba Fett mindig bemutatkozik mindenkinek.
Ja.
Nem projtok
is,
hogy ő is,
I am Boba Fett. Ki vagyok? Boba.
Igen, te nem.
Újra kell építeni a rendőrját.
Nem nagyon értettem esség. Jó, de biztos, a sisak nélkül nem ismerték meg, tudod.
De ott a labdroid, hogy kikapcsolja magát.
A labdroid, tehát, hogy szerintem itt a komikumot tényleg túlzásba vitték. A galaxis egyik legjobb fejvadásza, aki a Tuskeneknél tanult még harcművészetet, nem tud elkapni egy ilyen droidot, azért ne vicceljünk már.
Tom és Jerry is üldözés.
Igen, tehát, hogy ilyen bolondos dallamok, vagy nem tudom, tehát, hogy nekem ez nagyon kilógott az egész sorozatban. Ez
végén azt hittem, felrobbantja magát.
Egyébként az legalább vicces lett volna, igen, hogy ugye kikapcsolta magát, és aztán később látjuk még egyszer.
Igen, őt is alkalmaz a Fett, ugye?
Igen, később. De hát, na mindegy, szóval én itt agyfaszt kaptam kb.
Gondolom, írja, arra akart.
Írja Hanák Józsi, hogy Jabba konyhája ezek szerint egy szeparatista aranybánya.
Igen. Megyek ja. Odalakni.
My name is Fett, Boba Fett. Van itt minden, elszabadult a komment szekció.
Ez igen. Viszont azért is érdekes kérdéseket felvet, mert elképzelhető, hogy akár, hogy így az alvilági társai Bobának nem feltétlenül tudták, hogy ő Django-nak a klónja, akár. Igen. Mert ugye például a Mandóban, a második évad hetedik részben, ugye amikor arról volt szó, hogy menjenek be ebbe a bázisba, mert hogy ugye van ez az arcleolvasó cucc, akkor Boba azt mondta, hogy azért nem megy, mert fogalmazzunk úgy, hogy felismernék az arcát. Ugye ezzel arra utalt, hogy ő egy klón, és a klónok ugye valószínűleg felismernék. Itt meg ugye senki nem ismeri fel, és mindenkinek be kell mutatkoznia. Tehát, hogy furcsa, hogy pont azok az emberek, akikkel valószínűleg kontaktba kerülhetett a munkája során, mert ilyen nagy ágyú alvilági emberek, mint például Fennec, nem ismerik meg arcról.
De lehet, hogy a Grievous séf megismerte volna, hogy jaj, Kori parancsnok, vagy valami.
Szép. Bálint, mit akartál mondani?
Hát amúgy lehet, hogy inuniverzis úgy van Boba karaktere, mint outuniverz, hogy a fejvadász szakmában is a páncélja adja el, nem az arca. Tehát, hogy lehet, hogy mindig úgy dolgozik, hogy senki előtt nem beszél a sisakot, és igazából őben is csak a páncélt látják, nem pedig a szemét mögötte. Plusz ugye Django, amíg Windu-val nem találkozott az arénával, ugye valahogy próbált építeni Boba renoméját, de akkor még gyerek volt, plusz nem sokat szerepelt ősetet. Valószínű a páncél egy elbobát is, már univerzumon.
Ja, ja. Itt írja egyébként Maszkant a Hédi is, hogy lehet, hogy ő se vette akkoriban soha a sisakját. Gerő Tomi írja, hogy több névjegykártyát kellett volna nyomtatnia. Illetve egy Zlatni Krisztián ír még egyet, hogy a másik droidot nem írhatták ki, mert ő lesz Mos Eisley kantina csaposa. Szerintem csak hasonló droid
igen,
volt.
Csak hasonló.
Tehát a fejrész az, az már többször visszajött ugyanez a... Igen, tehát ez igen, még a droid kínzóknál is volt a Jabba palotájában, ilyesmi, azt hiszem meg hasonló. Hát,
nyilván egy szériából rengeteget gyártottak.
Hát igen, igen, igen. Jó, hát ugye ezt követően jött a harc a Slave One-ért. Mit akartál, Virág, még mondani?
Csak nem droidot mutatok ezével.
Hogy megvédjem szegény lepdroidot egy kicsit, hogy amúgy ez teljesen olyan volt, mint a klónok háborújában a kék árnyék vírusos részben, amikor viszi a kicsi kezében és fut eszokáig elől, de az ilyen ugyanez a jelenet volt kb. Úgyhogy gondolom ezt akarták feleleveníteni.
Hagyjuk.
Nem sikerült megvédenem?
Nem. Szegény. Szóval volt az jelenet a harc a Slave One-ért, ami meg szintén kontrasztban volt az előző jelenettel, mert ott meg aztán Boba hirtelen megint tudott harcolni. Na mindegy. És nekem egyébként ez nem annyira tetszett, mert elég hosszú is volt, körülményes, tudtuk, hogy mi lesz a végkimenetele, hogy megszerzik a hajót, tehát ez egy több mint 3 perces ilyen szekvensz volt. Szerintem indoklatlanul hosszú volt. De volt.
Az vitatlan.
Igen, Brigi B. írja egyébként, hogy Bobának is azt kéne, mint a focistáknak, hogy így ki kéne írni a hátére, a hátja, hátára, hogy B. Fett, vagy nem tudom.
Amikor először megmutatták ebben a hangárban a Slave One-t egyébként, már ott az volt az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem, hogy jó nehéz lehet oda beállni.
Ja, itt írja is egy kommentelő, hogy vajon hogy álltak be vele Farkas Norbert, meg azért nehezen is jöttek ki.
Én azt hittem egyébként, hogy valami olyasmi lenne a megoldás, hogy csak ilyen lebegtető rendszer működik olyankor, hogy így valamennyivel a föld fölött lebeg, és akkor így bevontatják, meg kivontatják, és akkor kintről felszáll, vagy ilyesmi, de ezek szerint nem, hanem így le kellett bontani a félcsarnokot.
De egyébként nem kellett volna, ugye mondja is a Boba, hogy be van, tehát azért eléggé be van rostásodva, meg hogy azért a rendszerek nem indultak teljesen újra, stb. Tehát azért gondolom régóta állott már a hajó.
Ja.
Úgyhogy.
Igen, meg hát 5 éve. Befelé bontatták még.
Ja, az is lehet, hogy befele még vontatták. Na, és akkor ugye, hát elrepülnek, és Fennec itt egy ilyen beszélgetésben eldönti, hogy Bobával marad, tehát ugye sikerült kvázi teljesíteni a küldetést, visszaszerezték a Slave One-t, és a deal az volt, hogy akkor mehet Fennec, de ő azt mondja, hogy inkább maradna még, és hát aztán leszámol Boba a Nikto motoros bandával, ami azt mutatja, hogy azért maradt még benne kegyetlenség, meg a bosszú vágy, és nekem egyértelműen az jutott eszembe, amikor a klónok támadásában így lődözött a kis Boba, hogy így szurkolt az apjának, hogy lőd szét, ez az, na kb. Az a fej, az ugrott be erről.
Még érdekes, hogy a kommentetnél Varga Falának a kommentje, hogy még Boba maga repült be oda. Végül is az is lehet, hogy igazából azért volt ott a Slave One, hogy ugye még mikor ment leszállítani Hunt, akkor berepült oda, aztán hogy ott van a hajó, akkor...
És ő be tudott állni vele, igen.
Simán lehetett, igen.
Na, aztán következett a harmadik fejfogásom, a Sarlacc jelenet. Ugye azt hitte Boba, hogy ott van a páncélja, de hogy mi az Istenért repültek a verem fölé, azt én nem fogtam fel. De kurva jól nézett ki, ez tény. De hogy
nem, úgy, ha ott lett volna, mi értelme lett
volna? Igen, tehát jó, hogy...
Tehát...
Na mindegy, fura volt, Bálint, mondjad.
Hát az mondjuk tényleg egy kicsit kérdés, hogy miért repültek a Sarlacc felé, de jó kontrasztban áll a hajó képességeit tekintve, hogy milyen finom mozdulatokat meg lehet vele csinálni.
Igen. Meg hogy
ilyen kicentízve a sárlák fölé megy, de ezzel ellentétben viszont Boba nem bírja kivinni egy hangárból.
Viszont nincs rendes fényszórója annak a hajónak,
igen,
hanem
igen.
Úgy kellett a ilyen zsebdálpaterű izé
volt. És én úgy láttam, hogy a pilótafülke belsébe van építve, tehát ott...
De szerintem több fényszórója is van, tehát van, ami ugye kilógott, ugyanúgy, mint ahogy a fegyver is kilógott, szerintem olyan biztos van rajta. Viszont az tényleg menőn nézett ki, hogy ez megoldották, jól nézett ki, meg nagyon ügyesen felépítettek egy ilyen horroros hangulatot ennél a jelenetnél, és volt egy ilyen jumpscare, ami a horrorokra jellemző, hogy akkor így megjelent a szárlaknak a csőre, vagy szája, és hát ez úgy nézett ki, mint a felújított változatban, úgyhogy biztos sokan szomorúak most megint. És hát végül egy szeizmikus töltettel sikerült aztán megoldani ezt a helyzetet. Mondjad István.
Megint egy kommentre reagálnék. Veszka 9 írta, hogy ott még élt akkor a szárlák, és hogy azt hittem már elpusztult. Én is csak így eszembe jutott ez, mert ugye az utóhatás regényben volt szó arról, hogy a sárlak az nagyon csúnyán megsebesült, de úgy tűnik, hogy valóban csak halálosan megsebesült, de még nem halt meg, tehát csak csúnyán megsebesült, és kiforgoltak.
Hát meg nagyon visszahúzódott, tehát, hogy meg itt írja egyébként Ajkai Örkény is, hogy a szárlakoknak egyébként sok gyomra van, tehát nem érti ő se, hogy miért hitte, hogy így felülről benézve, akkor majd egyből meglátja.
Jó, mondjuk nem feltétlenül a biológus.
Nem biztos,
hát volt.
De csak az egyikbe.
Igen. Itt írja még Farkas Norbert, hogy biztos, hogy finom mozgásokra képes a hajó, de hogy közeli célpontokra nem tud lőni, azt tuti. Hát kilógott az a fegyver konkrétan a veremből. Azt mutatták is, hogy a veremnek a szélén lőtte a homokot, mert hogy túl kicsi volt a hely, ahova be kellett volna lőni. De mindegy, a lényeg, hogy jött a szeizmikus töltet, mindannyiunk kedvenc hangeffektje, és ezzel végül is úgy tűnik, bár no one's ever really gone, hogy meghalt a szárlak.
Igen, faszamó!
Lehet, hogy ez a szárlak is egy macska, és 9 élete van, vagy nem tudom. De utána jön még egy jelenet, aminél így a fejemet fogtam. Boba mindenféle védőfelszerelés nélkül bemászott a szárlakba, körülnézett, nem találta meg azért, és ilyen szénné savas égési sérülésekkel kijött.
Ezért kellett a bakkodni.
Hát nincs meg.
Volt kötele.
Oké. És akkor így vízzel elkezdi locsolgatni fenek, hogy kéne neked egy baktatán. Hát ez, na mindegy.
Jó, hát ennyire kellett neki a páncél, hogy egyből ugrott le.
Mondjad, Virág.
Most elfelejtettem, hogy de amúgy a vízre is, hogy nem luggal kéne lelocsolni, ha savval öntik le az embert.
Hiányoztak bioszról, ez már kiderül.
Három, ha több gyomra van mondjuk, akkor végigmászta az összeset, illetve mi van akkor, hogyha felfele sült volna el a szeizmikus töltet függőleges irányba.
Tehát nem hát így, vagy nem gurul le?
Akkor őket vágja ketté, tehát ez egy kicsit...
Hát vagy nem gurul le a hajóról, tehát ez az egy veszélyes ötlet volt.
Volt ott egy pár.
Mondjad igen, mert én mondta a Boba, hogy ne nyúljon többet a gombjaihoz, hiszen tudta, hogy ez másfelé is elsőhez volna.
Igen.
Mondta.
Mondjuk én azt a jelenetet szerettem, amikor Boba mondja, hogy Feneknek, hogy next time don't touch my buttons, ez ilyen vicces volt.
Borzasztó volt.
Ez vicces volt.
Hát a viccről más elképzeléseink vannak, úgy látom. Itt írja egyébként még Ajkai Örkény, hogy vajon miért hihette azt, hogy a páncél az visszakerült valahogy a szárlákba. De szerintem ő nem volt annak tudatában, hogy ő a páncélban mászott ki, tehát ez teljesen nem volt képbe.
Vagy igen, csak azt hitte, hogy visszagurultak. Tehát, hogy a
páncélokat.
Na mindegy.
Szerintem ez az alapvető állapottól van, hogy ugye előtte harcolt, utána beleesett, a sárlak emésztette, onnan kirobbantotta magát, és még a csapák is leütötték, szóval nem csoda, hogy elfelejtette, hogy igazából ő hogy jött ki, illetve le.
Igen, de na mindegy, ez is megint szerintem ilyen rossz írás. Na mindegy.
Ha már a viccnél tartunk egyébként, az biztos, hogy kár, hogy nem segített Fenek bemászni Bobának a sárlekbe, mert akkor onnantól kezdve nem lett volna feneketlen verem.
Nem múlik el úgy Boba blabla, vagy fenekes poén, ne lenne. Na mindegy, ez is egyébként, tehát amikor mondja Fenek, hogy hát azért neked bakta tartál kéne, ez megint egy ilyen kínos szájbarágás. Hogy hát vajon miért kellett bakta tartályba lenni?
Ez is ön, megint
tudom, kellett, megint kellett, mert rengetegen nem értették, de ne csak nézzetek, hanem lássatok is. Na mindegy. És akkor van egy újabb beszélgetés. Írja Gerő Tomi, hogy a kezem elfáradhatott a vége a fejemet. Hát. Szóval van egy újabb beszélgetés Boba és Fenek között, és ez, hát ez se volt olyan nagyon jó megírva, de azért sok minden kiderül belőle. Ugye azt mondja Boba, hogy kvázi jobban tudnának vezetni egy ilyen maffia szervezetet, mint a maffia főnökök. Okosabbak vagyunk náluk, mondja Boba, és ez egyébként kb. Bármilyen munkahelyen, egy bármilyen cigis szünetben elhangozhatott volna, hogy így a kedves munkavállalók panaszkodnak, hogy hát ezek a hülye vezetők, hát mi biztos jobban csinálnánk, és azért látjuk itt a jelenkori szában, hogy azért már nem biztos az, tehát azért döcög a dolog. Na mindegy, és akkor Boba ugye próbálja meggyőzni Feneket, hogy csatlakozzon hozzá ez a bűnszervezet építéshez, aki azzal vág vissza, hogy a Tuskenekkel töltött idő puhánját tett téged, miközben látta, hogy kiirtotta előtte a Nikto motoros bandát. Mindegy, ez is szerintem így a egyrészt szájbarágás, másrészt meg ilyen kicsit rossz írás, és Boba viszont azt mondja, hogy szerinte ő erős lett, és csak így élhet túl ugyanis egy törzs nélkül. És szerintem itt körbeérünk, tehát ami a korábbi adásainkban beszélgettünk, hogy vajon miért mutathatják folyton ezt a kaminói jelenetet, hogy ugye ő keresi a helyét a világban, tehát valamennyire tudott neki identitást, meg valahova tartozást adni neki ez a Tusken törzs, de ugye azt kiirtották, és akkor most ő akar építeni maga köré egy gotrát, egy kvázi saját szervezetet. Szerintem ez így egész jól körbeért ez a dolog. Úgyhogy ez is szépen el lett magyarázva, ez egy ilyen magyarázós rész volt. A visszaemlékezés az azzal ért véget, amit már láttunk, hogy ugye Boba lepuffantja Bib Fortunát, és felébred az álomból, visszatérünk a jelenkori szába, és az öltöztető droid bejelenti, hogy Boba felépült, nincs már szükség a bakta tartályra, úgyhogy virág örülhet, ezek szerint nem lesz több visszaemlékezés.
Hát csak nem fog lesérülni a következő epizód elején.
Én is egy.
A háborúban.
Bakta tartály, majd mondja, long have I waited.
Ja, ó, végre, ismét itt vagy, gazdám. Egyébként itt írja Zlatni Krisztián, hogy őt érdekelné, hogy hogyan jutott el Boba a Titanra. Lehet, hogy még erről is lesz egy visszaemlékezés.
Hát, gondolom beírta a GPS-be. És
jó, oké.
Okay. Hát, hogy lehet, hogy a Mimbani az ilyen kettős ügynek volt, hogy egyszer jelentett Bobának és Gideonnak.
Jó.
Volt egy Mimbani szerelő a Nevarron, aki szerette a... Nem jut eszembe a hajónak a neve most.
Vagy egész egyszerűen csak a... Mikor látta, hogy megy el a Tatooine-on, követi aztán, amíg ott a Mandót egyezkedik, addig rak egy nyomkövetőt a hajóra.
És lehet. Igen.
Vagy ez.
Na, kicsit de... olyan, mint a amikor a Lápullár társulat egyik előadásába kérdezik a Boborjánt, hogy Boborján maga meg hogy néz ki, meg mondja, hogy felhúzom a redőnyt, kinyitom az ablakot, kihajolok. Ez, Boba, hogy jutottál el? Hát felmentem a hajóra, felszálltam az űrbe, beléptem a hiperűrbe.
De remélem, erről lesz egy visszaemlékezés, ahol ezt mind látjuk. Na mindegy. Ugye visszaérünk a jelenbe, és hát Boba megint meg akarja mutatni magát a városban, Mos Espában, úgyhogy beugrik gyorsan Garza Fipphez, ahol végignézi, hogy Fekete Krösszantán leszámol pár trandosaival, és hát ebben a jelenetben volt egy ilyen csodálatos Bud Spencer-es utalás is, vagy hát én legalábbis onnan ismerem, de hát nyilván minden verekedős filmben megvan ez, hogy így szépen hátba csapta az egyik trandosai valami üveggel Krösszantánt, aki így nagy lassan így megfordult, és akkor a trandóz így állt, hogy úristen, mi lesz? És hát nyilván felkapja, és akkor jön Garza Fipp, aki elkezd hízelegni neki először, aztán már azért nem, a vége az már nem egészen hízelgő, hogy hát azért most már egy civilizáltabb korban élünk, nem abban, amikor te gladiátor voltál, és ugye felajánlja, hogy hát elengedi az adósságát, amire Krösszantán úgy reagál, hogy letépi a trandó karját. Szerintem ennek a résznek ez volt a legjobb jelenete egyébként.
Ami amúgy úgyis visszanő, tegyük hozzá.
Ami amúgy úgyis visszanő, tehát és még a pár kreditet oda is dob az egyik tűleg csajnak Krösszantán, szóval a tartozást is ezek szerint kiegyenlítette. És megtudtuk, hogy Krösszantánnak van beceneve, Santo, ami majdnem Sandó. Mondjad, Bálint.
Nekem ennél a résznél volt egy kicsit furcsa, hogy ugye látjuk, hogy Boba Fett a verekedés előtt belép a Sanctuary-be, de igazából szó nélkül végignézi, nem szól közben semmit, az olyan kicsit olyan meh volt, hogy igazából ő a Tatooine-ura, de egy mezei verekedést azt nem állít le, holott őnek igazából
ne, szerintem
ez, tartsa a rendet.
Szerintem ő kíváncsi volt, hogy Krösszantán ebből mit fog kihozni. Tehát, hogy...
De nem kért volna egy dacskó popcornt hozzá.
Amúgy igen, tehát hogy... Na mindegy, és akkor Garza Fipp odaveti a kék ortolánnak, hogy nyomjad, Max!
Get it, Max!
Végre hivatalos, hogy Max az ortolánunk. És ja, most már csak a másik úriemberről kéne kiderüljön, hogy Barkin Dán, és akkor én már nagyon elégedett leszek. Egyébként itt Hanák Józsi írja, hogy végre látunk élő szereplősben is egy Wookiee trandó bunyót. Jó, ki lett hangsúlyozva, hogy milyen ellentét van közöttük. Nagyon szépen fel lett építve ez a jelenet, hogy ott sörözik, vagy hát valamit iszik Krösszantán, is így nézi őket, hogy itt vidámkodnak a trandók, aztán egyszer csak oda csak.
Úgyhogy... Én azt furcsáltam egy kicsit, hogy a trandosaiak elég kis termetűek voltak Krösszantánhoz képest, tehát általában az animációs megjelenésükkor, azt hiszem talán a izékor találkoztunk egyszerre Wookiee-val, meg trandosaival, a Klónok háborúja a harmadik évad utolsó részeiben, amikor ugye elrabolják Ahsokát is, és hogy azért a trandosaiak meg a Wookiee így termetben eléggé hasonlóak szoktak lenni, tehát a trandosaiak is elég magasak azért.
Itt meg hát azért de például a Birodalom visszavágban Bossk az nem volt magas, amikor ott állt a többi fejvadász között. Nagyon kimagasott volt. Mondjad, István?
Volt a Lázarokban is egy alacsony trandó, ott a bányász, aki ott a bányász cégnél volt, a Lotálon talán, az is jelentős.
Meg Sárvári Alíz írja, hogy nem a trandosai a kicsik, hanem Krösszantán.
Egyébként ő tényleg nagyobb, még Csubakkánál is azt hiszem, a képregény alapján.
Megizmosabb, igen. Meg itt írja a Polc Máté, hogy ilyen elpuhult trandók voltak ezek. Még nézem a kommenteket. Na igen, és akkor szépen kisétálunk a bárból, és Boba lényegében felfogadja Krösszantánt, ami nekem igazából már akkor egyértelmű volt, amikor elengedte, hogy ebből valószínűleg ez lesz, mert ugye azt mondta akkor neki, hogy tehát, hogy válogass meg, hogy kinek dolgozol, egyébként ezt mondta, és akkor ott már én sejtettem, hogy hát ebből úgyis az lesz, hogy a Boba lesz a végén. És hát Cseberből Vederbe került Krisztántán, mert hogy ő is ott volt azon a családok közötti vacsorán, ahol trandosaiak védelméért is kellett felelnie, szóval, hogy ez így vicces volt. És ugye azt már előző részben kiderült, hogy még Bib Fortuna alatt szépen felosztották Mos Espát a trandosaiak, az Aqualisok és a Klatúniak között, és hát ők jöttek el erre a kis vacsorára. Aminek nekem volt egyébként egy ilyen, amikor a Birodalom Visszavágban Vader meghívta kajálni a leendő vejét, ez nekem hasonló volt. És hát Boba megfélemlítette szépen őket a saját kis rankorával. Az nagyon jól ki lett találva. Szerintem az jó volt. És ebben a pillanatban látni a patkányírtó droidot is, aki ugye visszafoglalkoztatásra került, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Na, és ennek az egyezkedésnek az lett a vége egyébként, hogy abban egyezett meg Boba ezekkel a családokkal, hogy ha jön ez a pálykok elleni háború, akkor ők semlegesek maradnak. Ilyen Svájc vagy Jugoszlávia szinten.
Inkább Jugoszlávia.
Inkább Jugoszlávia, igen.
Ennek a történelmi utalást utána kell olvasni.
Igen, és akkor ugye az a lényeg, hogy Boba azért tudja, hogy nem bízhat meg bennük, mert hogy úgyis a saját érdekeiket fogják követni, de ő abban reménykedik, hogy ez egy jobb deal, amit ő ajánlott, mint amit a pálykok ajánlanának, ha elfoglalnák az egész bolygót. Mondjad, Bálint.
Amúgy itt így az egész jelenet sorról, hogy amúgy ott nagyon jól tényleg meg volt csinálva, hogy Boba a rankornál terített meg, és ezzel micsoda erőt mutatott a többieknek, hogy ő a rankor felett se fél enni, plusz ugye érdekes volt, hogy először másik állatot tett, hogy működjenek együtt a pályok igen. ellen, csak a trándosaiak közben szóltak, vagy nem tudom még család, hogy nem
klatúiniak.
Biztos. A klatúiniak, igen. És itt szerintem a klatúinikkal lesz egy kis csavar azért, mert a pályok az ő területükön szállnak le, plusz a klatúni egyezett bele utoljára. Szóval
igen, itt szerintem... írja egyébként Ajkai Örkény, hogy kérdés, melyikük lesz mégis áruló? Hát szerintem is a klatúiniak. Hát ezért ezt szépen építgették, hogy valószínű, hogy ők állnak ebbe a dealbe legkevésbé bele.
Én nem feltétlenül értettem egyébként ezt a megbeszélést, tehát hogy főleg ezzel a végkimenetellel, tehát így elmondta a trandosai is, meg így elmondták a bűnszervezetek, hogy ők nem feltétlenül akarnak a pálykok ellenében sem cselekedni, mert hogy ők hullajól el vannak azzal, hogy fűszerrel kereskednek már most is. Tehát meg azzal meg, hogyha a pálykok így ténylegesen oda mennének a bolygóra, azzal szerintem így, tehát hogy logikusan következik ebből, hogy még jobban járnának vele. Tehát most így tettek szóban egy ilyen ígéretet, hogy oké, akkor nem fognak melléjük állni, most sokra megy vele Boba, amikor egyébként meg semmi embere, meg semmilyen erőforrása nincsen.
Na, arra majd mindjárt visszatér.
Hát igen, de mind mellette pedig nem igazán van motivációja a bűnszervezeteknek egyébként arra, igen. hogy árulják őt el. Igen. Tehát így nem sokra ment szerintem ezzel a tárgyalással.
Itt Tali Zsófi írja egyébként, hogy mégiscsak beköszönt egy kicsit a félelemmel uralkodás itt a rankorra. Ja, végül is igen. Melyik őtök kezd, Bálint vagy Virág? Aztán majd is.
Szegény István már előtte is jelentkezett.
Jó, hát István!
Mondjuk jó kérdés, hogy ugye ezek a családok ugye Jabba-nak a szervezetéből váltak ki a Sherlock-pites harc után, csak ugye azt annyit tudunk, hogy ezek a Tatooine-on tevékenykednek. De azt nem, hogy ezek igazából mennyire ismerik a galaktikus alvilágot, és hogy mennyit láttak abból. Tehát lehet, hogy ezek ilyen fiatal feltörekvők állnak, akik azt hiszik, hogy majd ők tök jól előzetelnek a pályokkal, mert ugye úgyis mi vagyunk a Tatooine, mi vagyunk a helyzetben, majd diktáljuk a feltételeket, és lehet, hogy emiatt fognak majd pórul járni.
Hát azért hogy a pálykokról mindenki tudja a galaxisból, hogy elég hát, nagy szereplők, tehát hogy velük hát nem érdemes igen, újra
húzni. Igen, csak nem biztos, hogy ezek ennyire nem tudom, értik is ezt, hogy lehet, hogy elbizakodottak, vagy ilyesmi. Ugye ő területük majd ők elintézik a saját módjuk.
Hát a klónok háborújában is még az ikerlányok is tudták, hogy nem biztos, hogy a pálykokkal érdemes kezdeni. De. Na mindegy. Virág, te is akartál valamit mondani?
Ja, igen, hogy nekem így rendezőileg tetszett ez a jelenet így, hogy az elején megmutatták az üres trón direkt egy ilyen hosszabb snitben, és utána azt, hogy ő egy szinten ül a az összes tárgyalófélel, és hogy ez azért mégiscsak egy kicsit arra utal, hogy ugye Jabba mindig trónon ült, tehát mindig magasabban, mindig kifejezte a hatalmát, de ő így nem. Tehát ott van a rankor alatta, hogy azért legyen félelem, meg biztosítás, de azért mégis egy szinten tartja magát velük.
Ja, ez jó, jó meglátás. István?
Két dolgot akarok mondani, először ért akartam, de közben gondolkodtam, ezen is. Szóval az egyik, hogy talán Jég Attila vetett fel a szerkesztőségi csoportban, hogy tök jól megcsinálták azt, hogy ugye, hogy kijöjjenek a ezeknek a fajoknak az ilyen, hát ilyen kicsit sztereotíp, de kicsit ilyen sajátos beszédmódja, vagy beszédstílusa, tehát mind a trandóknak, mind a klatúniaknak is, az tényleg egy ügyesen megcsinált dolog. Másrészt meg a rankor kicsit úgy viselkedett, mint egy rossz háziállat, aki felnyúl, látja, hogy esznek az asztalnál, aztán felnyúl, hogy neki is üsom valamit.
És kapott az asztalról, kapott igen. Halatot. Igen. Jaj. Na és a végén az utolsó jelenetünk, amikor fennállnak Boba és Fennec a palota tetejénél, egy kis teraszon, szerintem ott ez a Bacta tankos terasz lehet egyébként. Egyrészt itt láttuk, hogy azért nem gyalog jön mindenki a palotához, hanem egy kicsit messze parkolnak le, és onnan siklóznak, vagy mi az ilyen robogóznak. Ez Füle Mikinek volt a fixa ideája, hogy mi az, hogy mindenki elsétál oda, vagy van egy busz megálló a közelben, hát van egy parkoló a közelben, és akkor így tudják ezt megoldani. És akkor beszélget ugye Fennec meg Boba, hogy hát igen, jön ez a háború, de hogy emberük az nincs, viszont kincsük van. És akkor erre mondja Fennec, hogy kreditekkel tudsz embereket elfogadni, ha tudod, hol keresd őket, és szépen beúszik a Mandó zene. És ezzel zárult a rész. Akkor jön Din Djarin a Book of Boba Fettbe?
Elképzelhető.
Mert ugye volt egy ilyen pletyka, hogy azt hiszem az utolsó részre mondták talán, vagy a hatodikra. Végülis a hatodik az a Filoni miatt akár ülhetne is. Mondja az István.
Ötödik is ülhetne, mert ugye még Bryce Dallas Howard sem rendezett, pedig őt is mondta, hogy rendezni fog, és hát ő is az elejétől fogva Mandó rendező.
Hát sőt, akkor már biztos, hogy azt ő rendezi, nem? Mert azt tudjuk, azt hiszem, hogy az utcsó rész.
Szerintem nem
az Rodriguez-é.
A hatodik. Nem meg... tudjuk biztosra.
Nekem rémlik egy ilyen, de lehet, hogy nem. De hát végül is adná magát, mert ugye ő ennek a sorozatnak a fő figurája.
Még egy dolgot.
Ja, az igen, itt írja Polc Máté, hogy az igen, az utolsó részre Han Solo-t mondták még. Igen, volt egy ilyen pletyka is. Oké, volt ilyen pletyka, mondjuk így. Mondja István.
Szóval ezt akartam mondani, hogy azért is érdekes, hogy véget értek a visszaemlékezős részekben, mert ugye most tökre adnám magát, hogy jön a következő részben Din Djarin, akkor ennek örvén látnánk visszaemlékezést, hogy találja meg őt a Titanon. Hogy csúszik, mert megáll minden egyes bolygóra, egy baktafürdőre, és aztán azért csak később éri utol. Tehát, hogy valami, tehát pont adnám magát a Din Djarin miatt, hogy legyen valami visszaemlékezés.
Lehet, hogy csak elmondja.
A polinész fürdőbe beugrik először.
Igen.
Mondjad, Bálint.
Ugye szerintem, hogyha behozzák Din Djarint, akkor már szerintem nem kéne az utolsó két részre tartogatni, hanem simán behozhatnák az ötödik, mert mégis egy fajsúlyos karakter, és azért én szeretném több részbe látni, mint kettő. És akkor így jobban szervesen tudnak kapcsolódni a Mandóverzum többi sorozatához, a fővonalhoz is. Mert ugye eddig ez ilyen mellékszál a Mandalorihoz képest, meg a többi ez, de Djarin által ezt tényleg be lehet csatornálni a többi sorozatba, ami így a Mandóverzum főtörténetét fogja tovább vinni.
Itt vannak vicces kommentek, hogy akkor kik jöhetnek. Hanák Józsi é a kedvencem, jön Baby Kylo Ren, Hondo onak a nyakában. Adnám. Meg itt van, aki Omegát várja.
Hát ez más.
Hogy addigra politikus vagy szenátor. Ez engem azért meglepne. Briggy B írja, hogy ja, jön Hán, és akkor benyögi, hogy én nem haragszom rád, az üzlet az üzlet. Az mondjuk vicces lenne.
Került a mi kommentje is, jó még.
Sabin, Ahsoka, Traun, Ezra, jön minden. És akkor már nem kell Ahsoka sorozat. Elsütünk mindenkit. Na, itt mindenki jelentkezett, mi volt a sorrend, mert kommenteket olvastam. Verekedjetek. Na, kezdjél, Virág.
Azt akartam, hogy ugye itt írták a Kirát is, meg a meg Omegát is, hogy amúgy mindkettőnek a zenei témája benne van a fő témában, sőt az Omegának, amikor legyőzi az első részben a szörnyet, amikor megfogja, akkor Omega zenéje szól konkrétan. Így egy kicsit átírva, de az övé amúgy.
Hát ez lehet csak lustaság is.
Akár. Hát lehet, de úgy ebből is
ez
lehet.
Ez a fett család zenei témája.
Fett család. Fett family theme.
Nem tudom, igazából inkább fejvadászokat látnék szívesen. Olyan, akkor logikus lenne olyan fejvadászokat látni, akivel korábban Boba együtt dolgozott, vagy valakinek ismeri, esetleg bízik benne. Ez akár lehet új karakter is, akit eddig nem láttunk, de lehet olyan is, aki már visszatérő. Igazából végtelen lehetőség.
Hát no one's ever really gone, szóval Toró Kalikán fogja megmenteni Boba. Na mondjad Isten, mert itt már ezer
évén. Két dolog, megint egy, sokat vártam. Tehát egyrészt ez erre kivárható arra gyorsan, hogy ezt a Mythbusters csoportban beszéltük a Attilával, meg a Márton Szuzival, hogy tök érdekes lenne, és nem illene ebbe a modolós világba a Dengárnak az a verziója, ami állítólag a Skywalker korában megjelent, ha az valóban ő, hogy ott egy egészen eléggé kibernetikus Dengárt kaptunk, ha mennyiben az tényleg ő, ugye ezt nem lett biztosan kijelentve, de ebben nem illene ebben a modos világban egy ilyen felturbózó félig droid Dengár. Másrészt, amit mondanék, szerintem még egyelőre maradjunk annál, hogy az is nagy kérdés, hogy milyen hajóval fog jönni Rintelen, hogyha jön. Vagy hogy is jön a tömegközlekedéssel?
Ja, az vicces lenne, igen. A pálykokkal egy hajón.
És ugye a pálykok még nem tudják, hogy miért van itt ez a Mandalori csáv, és így két orromban már rájönnek.
Majd megtudjátok. Igen, így kérdezik, hogy mi áradban, majd megtudjátok.
Ja. Tudjátok, ki vagyok én? Din Djarin.
És akkor én meg, és így néznek rá, hogy pislognak, és így, you will know.
Ja. Itt kérdezi egyébként Polc Máté, erre térjünk ki, hogy mit jelent az, hogy a zeneszerző Joseph Shirley, de a témákat Ludwig Göransson készítette. Hát azt, hogy vannak ezek a fő zenei témák, amik visszatérnek a sorozatban, meg a fő címzene is egyébként, azt Göransson csinálta. De nem volt szerintem most elég ideje arra, hogy az egész évadnak a zenéjét megcsinálja, ezért egy olyan emberre bízta rá, akivel már sokszor dolgozott együtt, és ez a Joseph Shirley, tehát ami ilyen aláfestő zenék, meg ilyen olyan jelenetekben hallani, de nem ilyen visszatérő témák, azokat írta ő. Jól mondom, Virág? Jó. Yes. Mondd is ki, mert van, aki csak hallgat.
Ja, jó, yes, jól mondod.
Na, hát ez. Hanák Józsi szuper csapatát szeretném még mondani. Boba, Fennec, Krszantan, Voszk, Dengár, Embo, Cad Bane. Nekem ezt tetszene.
Ja, nekem is. Szerintem Cad Bane nem reálisan volt. Szerintem már ilyenkor túl öreg lenne, maximum ilyen mentorként. Inkább ilyen Bejlert Valance tudnám elképzelni. Ugye.
Vagy Cad Bane lenne az, hogy igen. Így felfogadnak ilyen random tatuini párafarmereket, és akkor ugye elkezdik kitanítani őket.
Ja, mint a hét szamúra.
Látja
a
bancát, tudod? Ja. Na, van-e még valami, ami bennetek ragadt? Vagy ki lenne a ti szuper csapatotok?
Ilyen szuper csapatokat. Kézim soha.
Ja.
A Valance az tényleg jó ötlet lenne, igen. Már csak a modos csapat miatt ja. Is, ugye ő is egy ilyen kiborg.
Hát igen, ő...
Mindenki Bejlert Valance-t várja egyedül.
Én még amiatt is várnám Valance-t, mert ugye neki a sorozat előtt ugye Bobával elég komoly összeütközése volt, mert most spoiler, ezek a War of the Bounty Hunters-re, hogy ugye Bobával együtt felszöktek az Executor-re, de ott Valance konkrétan, vagyis Boba konkrétan felrobbantotta Valance-ot, és csak Vadernek köszönhette az életét, szóval ezt így érdekes volna élőszereplősből látni, ezt igazából hogy
rendszer. Csak üzlet.
Hát,
és nem tudom, mi a probléma.
Valance nem így vette.
Ugyan? Van az a pénz, tudod. Mondjad István.
Szóval én azért nem zárnám ki ennyire a kedvényt, mert csak azért sem, mert ha valaki, aki olyan karakter, ami hatalmas nagy üzrajongás lenne, az talán pont kedvének, hogy nagyon felhájpolná a rajongókat, akár egy utolsó részvégi cliffhangerben, vagy valami kameóként is, egy kedvén az úgy kicsit úgy növelni a reklámértékét az egésznek.
Hát, meg ugye ott van az az epizód, amit Filoni rendez, tehát azért ott azért szerintem lehet valamennyire számítani valamilyen összeköttetésre más dolgokkal, ugye a Mandó második évadnál is ő azt a részt rendezte, ami Ahsoka bukkant fel, tehát azért valamennyire szerintem lehet ilyesmire számítani, ha nem is feltétlenül a Clone Wars-szal, de valamilyen kapcsolódási pontra, aztán utána lehet, hogy csalódunk, de én így gondolom, valamit még akartam mondani, de elfelejtettem.
Vagy a Filón írt a részben jönnek a túlélő klónok, és akkor egy filéten megvan oldva az egész.
Megkapjuk a Star Wars-on belül Avengers-eket.
Greg Wolf, jönnek.
Vagy meg a Bad Batch ilyen 100 éves.
Igen.
Ja, igen, tudom, mit akartam mondani. Azt, hogy nem gondolnám, hogy ugye a klónok háborúja befejeztével, illetve még a 7. évad végével is egy ilyen limbo állapotban volt kedvény, hogy akkor most ő életben van, vagy nem, mert utoljára ugye ebben a befejezett animációban találkoztunk vele bármilyen formában, ami hiába nem kánon, de utoljára azt láttuk, hogy lepuffantották. Tehát így nem tudhattuk, hogy vele mi van, és mégis visszahozták és szerepeltették a Bad Batch-ben. Tehát neki azért szerintem még szám valami szerepet, vagy Filoni, vagy a Lucasfilm, vagy nem tudom, hogy hogyan hivatkozzak erre a dologra, de szerintem neki még szánnak szerepet, különben nem hozták volna, csak azért vissza, hogy két Bad Batch részbe szerepeljen.
Schrödinger kedvénye van egy előre.
Igen.
De ez szerintem Bénel igazából az animációban fognak foglalkozni, és én ezt tartom reálisnak.
Virág?
Ja, én is ezt akartam igazából, mert hogy szerintem majd egy valahanyadik Bad Batch évadba találkozik Boba Omegával, és akkor kedvényt így valahogy lerendez egy ugyanolyan animációs párbajban, mint ahogy lerendezte volna, megismétlik ezt. Mert legalább szerintem Omegát élőben nehéz lenne megcsinálni, mert ugye egy női ikret találni így...
Női Temuera Morrison.
Igen, kicsit ez így valahogy kizárja ezt a egész dolgot.
Eljárt Temuera parukába sminkel.
Nem, fészappal megcsinálják.
De végezetül térjünk még két Nyilméreg Béla kommentjére. Az idővonalban keletkezett több éves lyukról mi a vélemény? Azért azt nem lehet elintézni azzal, hogy biztos 5 évet bolyongott Boba a taszkenekkel, mert erre semmi utalás nem volt. De pont, ezt hogy ebben a részben hozzá, volt, hogy... nem?
Hát meg szerintem alapból is, tehát nagyon... Sok minden történt abban a Tusken visszajelentésben, az nem lehet két napot letudni, az elég hosszú, mire ő beilleszkedik, mire ő megtanul, mire ő megtanítja, tehát ezek nem ilyen gyors talpalós, szuperhősös dolgok, hanem az is hosszabb folyamat van mögötte. Luke is gyorsan tanult a Dobán, de az is hosszabb valószínűleg.
Meg ugye mindenhova bantával közlekedtek, tehát.
az alapvető ellesi, plusz ugye a sorozatban inkább ilyen montázsokat láttunk, hogy a Tusken törzsel való fontosabb állomási az életének. Ez az 5 év hogy pont olyan időszak, ami igazából sok eseményt nem tartogathat, vagy ha igen, azt akkor rendezik novellában, vagy képregényben. Szóval én nem tudtam volna képzelni egy olyan sorozatot is, ami csak erre az a Tuskenes vonalra fókuszál, csak azt úgy kellett volna megérni, viszont ezzel, hogy megmutatták a főbb állomásait, az 5 évnek igazából nincsen probléma.
Hát igen, azért érdekes lett volna egy évadon keresztül 8 részen át 50 perces részekben nézni azt, hogy
én imádtam volna.
És láttunk volna LSD gyíkokat többet.
Ja, itt írja Veszka 9 egyébként a megfejtést, hogy elvégezte a How to be a Tusken OK és tanfolyamat.
Meg mindig a Halák Józsinak is
igen.
A megoldását.
Omega kérdésre. Tamara Morrison.
Jaj.
Jó. Még valami? Virág, mondjad.
A pont a izékhez, bantákhoz még, hogy pont most olvastam így mi a kibeszélőnk előtt, hogy ez egy igazi bantát építettek egyet. A többi az mind CGI. A többi az, igen. És hogy abban 4 ember van, pont ugyanúgy, mint Jabbában, és pont ugyanazt a mechanizmust használták a nyelvének, amikor ott megeszi azt a húsi darabot, amit a Jabbánál használtak, hogy így keringeti, azt egy ember külön keringeti belül, és 3 másik irányítja, és még hát 4 másik irányítja kívülről.
Pont olyan gagyin nézett ki, mint a Jedi visszatér.
Nekem tetszett a batta, amely jó megépítve.
Jó, igen, hozta a klasszikus trilógia hangulatot, az tény.
Plusz nekem tetszenek ez a sok megépített díszlet elem, ugye a labdroid is meg van építve, a szakásdroid is, itt látszik, hogy nem spórolnak.
Hát meg így jobb, mint CGI-je.
A labdroid ilyen aranyosan még nem nézett ki.
Hagyjuk azt a droidet. Köszönjünk el inkább, mert így is túllógtunk az 1 órán. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Boba Blabla 4. adása. Ha támogatnátok a munkánkat, akkor az iro.hu/támogatás oldalon lehet ennek módozatairól tájékozódni, illetve van az iro.hu shop, amit az iro.polomania.hu oldalon érhettek el. Az itteni vásárlásokból is részesülünk. Hát köszönjük szépen, az erő legyen veletek, szevasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok. Jó estét!